látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangos könyv.
19. Ellerik Ven, öngól. Akinek módjában állott volna megfigyelni Mr. Ellerik Vent, a neves mesterdetektívet, amint Tigris léptekkel rója fel alá a szobát, újra meg újra összevonja a szemöldökét, vadulőről áll kapcsaival, és hogy milyen vadú búskomorság jellemzi a magatartását általában ezen a kora októberi olyvódi napon, tisztelettel megállapította volna, hogy a nagy ember elméjét kétségtelenül ezúttal is az alvilág erőivel vívott sátáni küzdelem foglalkoztatja. Paula, mondta Mr. Kven Paula Parisnek, én megőrülök, csak nem a szerelemtől, kérdezte is Paris gyöngéden. He, kérdezte Mr. Kven, hogy mi, ó, nem, úgy értem a világbajnokság. Vad tekintettel merett maga elé. Hát nem érted, a New Yorki gigászok és a New Yorki Yankee csapata élet-halál harcot vív a baseball világbajnokságért, és én itt penészedek, 3000 mérföldnyire New Yorktól. Aha, jegyezte meg Mitch Paris, majd bölcsen hozzátette, szegényikém, soha nem hagytam ki még a New Yorki világbajnokságot, jajdult fel Mr. Kven. Ebbe bele kell gárgyulni, és micsoda mérkőzés, ember emlékezett óta a legkeményebb bajnoki küzdelmek. More és Dimaggio csodákat műveltek a külső mezőnyükben. A gigászok hármas mérkőzést harcoltak ki. Goffy Gomez 14 embert etetett meg, úgy nyerte meg az első mérkőzést. Hubbell egyetlen egyszer ütött labdába, és átjátszotta az egész ellencsapatot. Ma pedig, amikor Diszkei feljött a 9. menetben, az alapok tömve voltak, kettő kirekesztve, a gigászok három körös vezetésben, és ő olyan bombát eresztett meg hazafutásból, hogy egyszerűen elszállt a jobb oldali lelátó fölött. És ez jó, kérdezte Mitch Paris, hogy jó, üvöltött fel Mr. Kven, arra jó, hogy egy hetedik mérkőzést is kelljen vívnunk a bajnokság eldöntésére. Szegényikém, mondta ismét Mitch Paris, és felemelte a telefonkagylót. Miután visszatette, ezt mondta, keleten nem valami biztató az időjárás. Holnapra súlyos esőzést vár a New Yorki Meteorológiai Intézet. Mr. Kven vadul merett rá. Úgy gondolod, úgy gondolom, hogy a ma esti géppel elröpülsz keletre, és holnap után végignézheted a drágalátos hetedik mérkőzésedet. Paula, te zseni vagy, majd Mr. Kren ismét magába homlott. De a stúdió a jegyek bagatel, majd közlöm a stúdióval, hogy ágynak estem papagájkorral, és táviratozom a tatának, hogy szerezzen egy páholyt. Amilyen súlya van az öregnek a városházán, sikerülnie kell Paula, én nem is tudom, mit csináljak. Például, javasoltam is Paris, megcsókolhatnál búcsúzóul. Mr. Kren elgondolkozva tette leget a kívánságnak. Aztán megtorpant. Szó sincs róla, velem jössz, így képzeltem el én is, mondta elégedetten Mitch Paris. Így történt, hogy a szerdai nap Mitch Paris és Mr. Krent a pólópályán találta, egy mezőny széli páholyban meghúzódva, közvetlenül a Yankee kütősánca mögött. Mr. Kren boldog volt, sugárzott, féktelenül toblódott. Mi alatt Kren felügyelő úr, az apák örökös gyanakvásával, puhatolozó beszélgetésbe merült Paulával, ellerítele szórta pörkölt magyaró héjjal a kabátját, meg Pauláét is, falta a forró virslit, és frissítőket fogyasztott mértéktelenül, szakszerű megjegyzéseket tett az egyes játékosok megjelenésére, gúnyolta a Yankeeket, az egekig magasztalta a gigászokat, bonyolult, 50 centes fogadásokat kötött veli a detektív őrmesterrel, a felügyelő beosztottjával, és üvöltve gondolt fel a helyéről 50 000 más megszállottal egyszerre, amikor megérkezett a hír, hogy a gigászok csapatának istenített nagyágyúja, Sir Hubbell fogadomban szemben állni General Goffy Gomez-szel, a Yankeek fénylő csillaggával. Azt tapasztalta Yankeek még ma keresztbe nyelik, jósolta az őrmester, a gyógyíthatatlan Yankee rajongó. Goffy egyszerűen lesöpri a pályáról az egész társaságot. Egy fél dollárom van rá, mondta hidegen Mr. Kren, hogy a Yankeek nem vágnak be összesen 3 győztes kört szarnak. Elfogadom, ebbe én is beszállok, őrmester, kuncogott fel egy jóképű férfi az előttük levő sorban, a szélső széken. Üdv felügyelő úr, szép időnk lesz hozzá, nem de. Jimmy Sonnor, kiáltott fel Kren felügyelő, a jó öreg táncos komikus saját személyében. Mondja, Jimmy, ugye még nem találkozott Ellerivel, a fiammal. Elnézést, Mitch Paris, ez itt a híres Jimmy Sonnor, akit a jóisten jó kedvében ajándékozott a Broadwaynek. Örülök, hogy megismerhetem, Mitch Paris, mosolygott a táncos komikus, és beleszagolt a gombjukából előkukuskáló orhideába. Naponta olvasom a Csillagnéző című rovatát. Ez itt Judy Starr. Mitch Paris mosolygott, a Jimmy Sonnor mellett ülő nő viszonozta a mosolyát. Különös módon csöndesen ült a helyén. Ő volt Lorenz Leigfeld felfedezetje, a híres Judy Starr, akit második Marilyn Millernek neveztek a kritikusok. Keses, hegyke arcú, nagy, mészínszemű szépség volt, aki beleénekelte és beletáncolta magát egész New York szívébe. Pályájának azonban már csak nem bealkonyult. Talán, gondolta Paula, Judy arcát nézve, ez a magyarázata annak, ahogy kis szája megfeszül, azoknak a finom szarkalábaknak tragikus villantású szeme körül, sáltalában, az egész alakjából perzselő feszültségnek. Talán, bár ebben nem volt biztos Paula, készenlétrejtőzött Judy Starr feszességében, védekezés valamilyen kézzel fogható, közeli veszély ellen. Paula körülnézett, aztán egyszerre összeszűkült a szeme. A tőlük balra eső páholyban, a korlát mellett, feltűnően magas, feszesbőrű, csendes férfi ült elgondolkozva. Kifelé nézett a pályára ő is, s viselkedése furcsán hasonlított Judy Starréhoz, akit megérinthetett volna, ha hátnyújtja nagy, kínos, izmos kezét a korlát fölött. A férfi másik oldalán pedig egy asszony ült, akit azonnal felismert Paula. Lotus Verne, a filmcsillag. Pompás, robbanékony, mélyképszemű, vörös nő volt Lotus Verne. Ludovica Vernici néven vándorolt ki Olaszországból, megváltoztatta a nevét, süstökösként száguldott fel Hojvodegére a Bali asszonya című filmben, melyben pazarló, szerelmetes gondolat nászták ki az ősötét, telt, veszedelmes testében rejlő lehetőségeket. Ahogy a hírnév útján előre haladt, szenvedélyévé váltak a sajtóügynökségek, az orosz agarak és a magas, izmos, barna férfiak. Napsárga ruhába öltözött ezen a napon, és úgy vált ki a páholy sorban ülő nők közül, mint tömegnyi hernyó közül a tündöklő Ville. Ezzel szemben a kis Judy Starr, tűzpiros kosztümjében, szinte öregnek és lomposnak tetszett. Paula oldalba rögte a könyökével Ellerit, aki kritikusan figyelte a bemelegítő Yankee kütögetését. Elleri, mondta halkan, ki az a vonzó magas, barna férfi itt a szomszéd páholyban. Lotus Verne odaszólt valamit a barna férfinak, s ekkor egyszerre Judy Starr is mondott valamit a táncos komikusnak. Minek utána a két asszony olyan pillantást vetett egymásra, amilyet akkor használnak a nők, ha tör nincs kéznél. Kicsoda, kérdezte szórakozottan Ellery. Ó, az a nagy Viltre. Tre, ismételte meg Paula. A nagy Viltre, a legnagyobb belső ligás balkezes baseballdobó játékos, akit valaha látott a világ, mondta Mr. Crane, s tisztelettel mérte végig a barna férfit. Hat láb és három hüvelyk nyíkos torszé és izom, olyan gyors reflexekkel, ahogyan az ível dobásai szállnak, és olyan cselljátékkal, amely 15 éven át átejtette a legkomolyabb hosszanütő baseball játékosokat. Férfi a javából, azt elhiszem, mosolygott Mitch Paris. Férfi a javából, aki egy Lotus Verne kaliberű hölgyet elvisz magával egy mérkőzésre, mondta Paula, aztán a szomszédos páholyban egy köpésnyire ott találja a saját feleségét, s mindezt olyan kitűnően viseli, ahogyan a tehizmus barátod, Mr. Tre. Valóban, mondta halkan Mr. Crane, jut is tartsa ugyan Mrs. Biltre, ahogy Joe Edimaggio bombája az eredményjelző tábláig szállt, Ellery felsóhajtott. Különös, mondta Mitch Paris, sokos szemesorra vizsgálta az előtte ülő négy embert, Lotus Vernet, a hojvó dizirint, a nagy Biltret, a volt baseball dobó játékost, Judy Start, Tre feleségét, és Jimmy Sonnort, a táncos komikust, Mrs. Tre kísérőjét. Két páholy és semmi jel nem mutat arra, hogy ismerik egymást. Különös, dünnyögte Mitch Paris, ahogyan Tre Judynak udvarolt, abból azt hihette volna az ember, hogy örökké fog tartani a házasságuk. Tre Jimmy Sonnorra elől halászta el Judyt egy éjszaka a téli kertben. 80 mérföldes sebességgel hajtott föl vele Grand Vizhig, és feleségül vette, mielőtt Judy 3-ig számolhatott volna. Igen, mondta udvariasan Mr. Crane. Nyomás, gigász, kiáltotta, ahogy a gigászok csapata felvonult bemelegítésre. És akkor történt valami, folytatta elgondolkodva Mitch Paris. Tre hojvódba utazott egy baseball film forgatására, találkozott Lotus Vernennel, és a démon úgy csapott le a nagyra nőtt vidéki fiúskára, ahogyan a nagyra nőtt vidéki fiúska csapott le annak előtte Judistarra. Mekkora légés volt ott, kedves baseball lelkű barátom. Micsoda tenyeres, kiáltott fel lelkesen Mr. Crane, ahogy melott ütése megdörgette a jobb palánkot. És a nagy Bill térden állva könyörgött a vállásért, de Judy nem egyezett bele, gondolom, mert szerette a férjét, mondta halkan Paula. És most itt van, érdekes, a nagy Bill Treholdalt fordult a székén, és Judy Start csöndesen, sápat, tragikus, mély színű szemmel bámult a Yankee csapat nagy játékosára. Jimmy Sonnor tovább esmérelte a Yankee játékosokat, de közben újra meg újra visszakanyarodott a pillantása Judy arcára. A szép Lotus Verne karja pedig Bill Tre válla köré siklott. Nem tetszik nekem a dolog, dünnyögte valamivel később Mitch Paris. Nem tetszik, kérdezte Mr. Crane, hiszen még el sem kezdődött a mérkőzés. Nem a mérkőzésedre gondolok, buta fiú, hanem az előttünk látható szerelmi négyszögre. Ide figyelj, édesem, válaszolta erre Mr. Crane. Én 3000 mérföldet repültem, hogy végignézhessek egy mérkőzést. S jelenleg egyetlen egy szög van, ami érdekel, a látószög ebből a páholyból a legnagyobb bajnoki baseball döntőre, amelyre csak emlékeznek a szurkolók. Vágyom rá, sóvárgok rá, ki vagyok éhezve rá, hogy lássam, játszadozzál csak a négy szögeddel, de engem hagyjál, hadd nézzem végig békén a mérkőzésemet. Az én megérzéseim mindig megbízhatóak voltak, mondta Mitch Paris, a füle mellett engedve el Ellery válaszát. Ez így nincs rendjén, itt valami történni fog. Én azt is tudom, micsoda, vigyorgott Mr. Crane. Jön az özönvíz. Valaki a lelátókról felismerte a hírességeket, és most valóságos ember özönzúdult lefelé a két páholyra. A páholyok mögötti kijáróhoz tódultak, szeruzákat és papírlapokat lobogtatva ostromolták őket. A nagy Bill Tre és Lotus Verne nem vett tudomást az autogramvadászokról. Judy Starr azonban különös mohósággal írt alá papírt papír után a sárga szeruzákkal, melyeket felé nyújtottak a korláton áthajolók. A Derek Jimmy Sonnor is szépen alákaparta a nevét. A kis Judy, sóhajtott fel Mitch Paris, izgatott és boldogtalan. Hogy valaki a nyelvével nedvesíti meg a szeruzája hegyét, nemigen mondható a higgadtság jelének. A Lotus illattól megbűvölt férje mellett ülve, fogalma sincs róla, mit csinál szegényke. Nekem sem igen van, dörmögte Mr. Crane, ahogy elhárított magától egy polipot, melyről az derült ki utóbb, hogy 8 autogramlapot nyújtogatókar. A nagy Bill tüsszentett, előkotort egy zsebkendőt, s oda tartott a kivörösödött, duzzadt orrához. Hé, öregem, kiáltott oda hingerülten egy vörös kabátos jegyszedőnek. Csináljon már valamit ezzel a csődülettel, ismét tüsszentett. A fene ezt a szénon át hát. Az édesanyja föld lehelete, mondta Mitch Paris, de határozottan vonzó. Látta volna a nagy Bill aznap, amikor a tigrisek ellen dobott, a világbajnoki döntőn, nevetett velje őrmester. Aznap aztán csak ugyan vonzó volt, úgy dobott végig egy mérkőzést, hogy azok hozzá se tudtak szagolni a labdához. Ismeri annak a bajnoki döntőnek a történetét Mitch Paris? Kérdezte Krem felügyelő. Az előző éjszaka egy hazárdjátékos, bizonyos mester Vincoy, egy fogadóügynökség nevében felkereste a nagy Billt, és készpénzben letett 50 rongyot, Bill ígéretének fejében, hogy a másnapi mérkőzést elveszítik. Bill elvette a pénzt, az egész ügyet elmondta az intézőjének, a dohányt a beteg baseball játékosok számára létesített alapnak adományozta, s másnap úgy verte meg a tigriseket, hogy nem is láttak labdát az egész mérkőzésen. Bironik irónia, dünnyögte Mitch Paris. Így hát a mester rövő rosszlóra tett, vigyorgott a felügyelő, s utóbb felkereste Billt, hogy számoljon vele. Bill legurított a két fordulónyi lépcsőn. Nem volt ez veszélyes. Bízvást annak lehetne nevezni, mosolygott a felügyelő. Ez az oka, hogy ha oda néz közvetlenül trepáholja mögé, ott láthatja azt a bevert orrú fegyház törteléket. Ő Mr. Rettentő török, aki azóta az éjszaka óta a nagy Bill árnyékává szegődött. A török jobb kezét nem láthatja, minthogy a török jobb keze revolvert szorongat a kabátja alatt. Észre fogja venni azt is, hogy a török egy másodpercre se vette le a szemét egy 8 sorral feljebb ülő tésztaképű muksóról, akinek is mester rövünk szólja neve. De hát micsoda ostoba dolog volt rejtőr ilyesmit tenni, ámult Paula. Na igen, mondta vontatottan a felügyelő, különösen, ha tekintetbe veszük, hogy amikor nagy Bill leszortam Czoit a lépcsőn, eltört két forgót a bal csuklójában, s ezzel pontot tett a saját baseball pályafutására. A nagy Bill feltápászkodott, súgott valamit Lotus Vernennek, aki szégyenlősen elmosolyodott, majd a férfi elhagyta a páholyt. Testőre a török felugrott. A nagy ember azonban megrázta a fejét, elhessegette maga elől az ember rajt, és hármasával vette fölfelé a lépcsőket a lelátó hátsó része felé. Sekkor Judy Starr valami keserű, vad és kétségbe esett megjegyzést tett a korláton át annak a nőnek, akit a férje a pólópályára magával hozott. Lotus Verne mély kék szeme megvillant, és nem törődöm, sértő hangon válaszolt, amire Bill Tre felesége megmerevedett a helyén.